templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pozsonyban vagyunk vasárnap reggel a magyar mise előtt a ferencesek templomában. Staudt Mihály lesz segítségünkre, pozsonyi restaurátor és szerelmese Pozsony történetének, régi szépségeinek, és itt állunk két kapu között, hogy megnézzük, hogyan is fejlődött itt a ferences templom, hogy vastagodott a fala.
Igen, mert a belső kapuzat az még az eredeti gótikus, amelyet körülbelül 20-25 évvel ezelőtt tártak fel, bontottak ki a több mint egy méter vastag barokk fal mögül, és hát ez is egy csúcsíves boltív, és mikor a barokk falat ide helyezték, akkor tulajdonképpen ez az egész szépség itt le volt takarva. Hát ez olyan általános dolog volt, hogy a középkornak bizonyos részét így a barokkban letakarták.
És hát béletes, nagyon szép terakotta színű.
Ez igen, a festésnek a színe, ott látni, és hát azt nagyon, nagyon finoman és nem hivalkodon, ez kicsit szint kiegészítették, szóval letusálták. Szóval ez a portál az a bizonyossága, hogy tulajdonképpen az egész homlokzat, a barokk homlokzat mögött ott van a gótikus építménynek. És természetesen barokk ablakokat is nyitottak, hát ott az megsérült biztosan az egész építmény. A 80-as évek, amikor itt dolgoztam szemben a Mirobach palotában, akkor láttam néhány kutatóablakot, és ott lehetett látni a gótikus építménynek a részleteit.
Lépjünk beljebb. Előtérben vagyunk.
Igen, hát ez a templomnak az előtere, mindjárt ott a kaputól jobbra és balra, így hogyha megfordulunk a bejárat felé, akkor láthatunk nyitten, amelyeket szintén 20 évvel ezelőtt fedeztek fel. Faragott szeddiliumok, amelyek
ülőfülkék,
ülőfülkék vannak itt, és hát ezt úgy tudnám megmagyarázni, hogy valamikor az ülőfülkék, a díszes ülőfülkék a szentélyben voltak, vagy első részen, ahol a méltóságok foglaltak helyet, és szeretnék egy gyönyörű példát említeni a lőcsei Szent Jakab templomnak a Korvin Mátyás és Beatrix ülőfülkét, amit kimondott, amikor Mátyás király meglátogatta a lőcsék, akkor ennek a házaspárnak faragtak. És ez a ferences templomban én szerintem a szegényeknek szól, mert a ferences szerzett egy hát a szegényeket támogató szerzetes rend, akkor a szegényeknek...
Megadja a méltóságot, a tiszteletet.
Megadja a méltóságot, a tiszteletet.
Ez az én... Isten házában jó helyen ülhessenek.
Igen, ez az én magyarázatom. Hogyha belépünk a hajóba, hát felettünk most itt van a karzatnak az építménye a két barokk oszloppal, egyszerű oszloppal, és fönt hát ott van a karzat az orgonával, és a főhajó mindkét oldalán hát két-két mellékoltárral.
Főhajót mondasz, de hát egy hajós templom, tehát a hajó.
A hajó, igen, köszönöm. Mindjárt itt baloldalin a szentélyhez a legközelebbi mellékoltár.
Ez az a gyönyörű piéta, ami ez Prágából jöhetett?
Igen, ez biztosan egy sem munka ez. Ez már restaurált állapotban van, és a restaurátor kolléga, amikor készítettek rá, hogy elég sok színréteget rávittek az idők folyamán, szóval 1350-ből százmazik, de megállt a 17. századon. Szóval, hogyha egy értékes rétegre jut a restaurátor, akkor inkább meghagyja az értékes rétegeket, és dokumentálja, hát persze, hogy mi van alatta, és emiatt építették aztán ezt a mellékoltárt, hát a Piéta oltárát. Így gondolom, hogy...
Királyhoz vegye egy.
Zsófia királyné, igen, negyedik Vencel, aki Zsigmond királyunknak a bátyja volt cseh királyként.
Annak az özvegye, és itt is van eltevetve a dómban. Most mielőtt tovább mennénk, rácsodálkozok a kis szoborfülkékben itt a Piéta oltár körül, jobbra-balra. Nagyon szép Szent Ferenc szobor, ő pedig Szénai Szent Bernát, ő a ferences nagy bíboros bíborkalapban látható. És vele átellenben pedig csak egy szent, mert a másik helyen hát szószék van.
Szent Antal.
azért beszélünk halkan, mert gyülekeznek a hívek a magyar misére. Diadalívnél, ahogy a szentélybe belépnénk, igazi ferences módra egy Szent Ferenc és egy Szent Antal mellékoltár látható, és hatalmas a szószék.
Ez egy rokokó, gyönyörű szószék, hát egy tipikus rokokó mű, amely hát az, a fehér szín és az aranynak a kombinációja, és hát itt van az a szószékből kilógó kar, amely egy keresztet tart.
Egy ferences kar.
Hát ez a tipikus a ferences kolostor vasa templomokra azért, mert ez mártíromságra emlékeztet, hogy törökökkel kapcsolatos, vagy valamilyen rablókkal, hogy ottan meggyilkoltak a szószéken egy homiliát végző papot, és hát állandóan még így is érlette Krisztusnak az erejét. A szószéken mindig a felső úgynevezett tambura alján mindig ott van a Szentléleknek a szimbóluma. Valamikor volt egy olyan előírás, hogy a Szentléleknek a szimbóluma bejárat fölött, aztán hát természetesen a szószéken, és aztán néha a szentélyben is el volt helyezve. Sőt, a főoltár legmagasabb pontján mindig a Szent Háromság valamelyik személyének kellett szerepelnie. Uh-huh. Igen. És most figyeld meg, hát itt a tiszta gótikus szentélyben van egy barokk oltár, a bal oldalon van a Szent István királyunk, jobb oldal a Szent László királyunk, de a legfelsőbb a zárókő, a gótikus zárókő szőlőtő. Hát az a Jézus Krisztus Urunknak a jelképe.
Jó, hogy megmaradt a barokkoltár, hogy itt nem rakták ki, mint a dombban.
A ferences templomokban érdekes, hogy a 18. században a környékbeli szalasz Szakolcán is Érsekújváron, hát ott restauráltam a főoltárt a kollégáimmal, ilyen épített, szóval téglából épített és stukkod lusztról, az azt jelenti, hogy műmárvány utánzattal készített technológiával készült oltárok lettek építve, és hát ebben a ferences templomban is biztosan hát megvoltak a gyönyörű szárnyos oltárok, de sajnos csak ez a nagyon késő gótikus, vagy úgy mondanám, hát, hogy egy maron renzánsz keresztre feszített, amelyet kb. 15 évvel ezelőtt a raktárban fedeztünk fel.
Ez a szembemisézoltár előtt.
Maga keresztre feszített. Uh-huh. Én körülbelül a 16. század végére, de hát voltak van a kollégák, akik inkább a 17. század első felére. De így még megvannak a gótikus jelei a haján, meg stb. Aztán látjuk, hogy a mellékoltároknak az oldalén vannak a vastag pillérek, és emögött is biztosan megvan a befalazott gótikus építmény.
És mint hogyha lenne egy ókori vértanú erekje is, szent teste is.
Szent reparátus itt van.
És egy hölgynek van erekjéje itten, Koleszárová. Anna Koleszárová.
Az orosz katonák lőttek le, mert hát...
Ott Kassa környékén.
Kassa környékén, igen, és megakarták becstelíteni, és...
Boldoggá lett avatva.
Boldoggá lett avatva, és itt van a szent erekjéje. Vagyis hát a boldoggá volt a erekjé elhelyezve, tiszteletképpen. Most lépjünk be a gótikus szentélybe. Hát itt elmondanám tulajdonképpen a templomnak a történetét.
Titulussal kezdjük.
Angyali üdvözlet templomában vagyunk. Azt a főoltáron lévő festekablak, 19. században készült festekablak is ábrázolja. Magát a templomot még az 1270-es években Kun László királyunk kezdeményezte, aki itt a Morva mezőcsata utáni győzelemben, amikor legyőzték Przemyszotokár cseh királyt, és aztán 1297-ben lett felszentelve, amikor a győri püspök szentelte fel Ladomír esztergomi érseg jelenlétében, és itt volt harmadik Endre, utolsó árpádházi királyunk is. És ezzel úgy érzem, hogy a magyar királyság nagyon fontosnak tartotta Pozsonynak a szerepét. Hát egyrészt hát mind a nyugati határvidéken, és tulajdonképpen állandóan támogatták a ferenceseket.
Tulajdonképpen amíg nem volt török veszély, meg túl voltunk a határon, igen, akkor ez volt a veszélyeztetett része az ország, mert erős csehek, a német támadások, tehát végül is valószínű ennek megtartása az állam épségének a záloga, igen, volt. Igen.
Hát tulajdonképpen ez úgy volt, hogy német nyelvű város volt, mert hát a íratok azok vagy latinul, vagy németül készültek, mert a szepesség is tulajdonképpen a szepesi szászok telepítették be, vagy Erdélyben is a szászok voltak.
Brassó környékén, Fogarasban.
Fogarasban. Hát itt is arról van szó. Na most itt még érdekes ebben a szentélyben, hogy itt, amit látunk, akkor úgy lehet mondani, hogy abból a korszakból származik, szóval a faragott gyámkövek, a pilasztereknek, meg a zárókövek, ez mind ebből a 1297-ben, hát természetesen a barokkoltár az 18. századbeli. A szentélynek a déli falán látni néhány 15. századi falkép maradványt.
Harsonyázó angyalok.
Harsonyázó angyalok. És hát igen, ott látni, látod azt a félkörívet, igen, az minden bizonnyal ott egy mandorlába festett Krisztus alak lehetett.
Uh-huh. Elkezdték a rózsafüzért a hívek. 9-kor van mindig magyar mise itt vasárnaponta, és előtte már egy fél órával itt vannak a hívek. És oda lépcsőzet visz itt valahova föl. Bejöttünk a szentélyből, a sekrestye fele talán.
Sekrestye fele, igen, hát fölfelé vezet a lépcső, a fából faragott lépcső a kolostorba magába. Itt aztán látni még néhány gótikus falmaradványt, egy ilyen vakablakkal, és azt lehet mondani, hogy ez szintén az első építési fázishoz tartozik. Még nézzük meg a kerengőt, és azt elmenjünk a Szent János kápolnába, jó?
Kerengőbe kijöttünk, a kolostor kerengőjébe.
Kerengőnek csak egyik része van most nyitva. Tudnék, a 18. században két részét választó fallal látták el, és tulajdonképpen a másik részében, a kerengő másik részében helységek vannak, voltak elhelyezve, most megint kinyitották, de ezt a két választó falat, hát nem tudom, hogy a jövőben kinyitják, hogy a kerengő teljes legyen. Hát tulajdonképpen a kerengő azért volt, hogy itt sétálgatva imádkoztak.
Ez a gyontató folyosó is egyben, gyontató székek sora.
Ami még érdekes, hát maga az úgynevezett paradicsomi kert, hát a közepén kútnak kéne lennie.
Égérő fa van.
Hát gondolom egy olyan 200-300 éves hárs van itt, és most nemrégen fejezték be a toronynak a restaurálását, amelynek az eredetie, azt még a 19. században hát biztosan statikai okokból szétszették, és kirakták a Pozsony-ligeti, szóval a Duna jobb partján lévő park, ligetpart egyik mezőjére, és Üleg Frigyes aztán megtervezte ezt a
mostani tornyot?
A mostani neogót tornyot, amely
a Mátyás templom tornyával rokon.
Hát úgy, azt most nem merném állítani, azt meglepkél a kérdéssel, de hogyha mondod, akkor nem zárom ki.
Már úgy kinézetre is.
Igen.
Abban a korban újították fel mind a kettőt.
Itt a külső kerengőben azért itt is látni egy-két gótikus maradványt. Itt látunk egy gyámkövet, ami csak hát úgy a falban hagytak megmutatni. És aztán itt van egy úgynevezett konszekrációs kereszt. Látod ottan fönt? Igen. Gótikus konszekrációs kereszt az vagy festett, vagy kiskőből készült, de általában a gótikus időben festett volt, és az 7, 9, 12 vagy 14 darab volt, és mikor a templomot felszentelték, akkor
krizmával megkente a főpap.
A főpap, hát, aki hát felszentelte a templomot, a püspök, akkor az megkente a krizmával. Megyünk a Szent János kápolnába.
Menjünk,
emeljük a kulcsét.
Oké. Okay. Saint-Chapelle kápolna ihlette, azt hiszem. Gyönyörű helyen vagyunk.
Igen, a Zsigmond által kezdeményezett Szent János kápolna, amelyben most itt vagyunk. Valóban, hogy úgy megnézzük, és hogyha látogató jön ide, akkor hát meg lehet kérni a ferenceseket, és a ferencesek beengedik az embereket ide, hogy ezt megtekintsék. Hát látjuk, hogy az ablakmezők már szélesek, hát ez az a komolyan, hogy mint hogyha ez a gotikus építmény lebegne, hát ez a könnyítésnek, az optikai könnyítésnek egy ilyen megoldása, és biztosan vagy francia tervezésű, hát ezt pontosan nem tudjuk. És valamikor külső beárata volt, hát aztán számomra még nem tudjuk, mert a 19. században, vagyis ez tulajdonképpen le lett falazva ennek a kápolnának a bejárata. Mert a másik oldalán, majd megnézzük, van egy gyönyörű poltár, amely sajnos nagy sérülés szenvedett. Egy gyönyörű portál állhatott, amely tulajdonképpen hát a utcáról lett a bejárat. Későbben Eszterházi Miklósnak a kezeményezésére itt építettek egy loretói kápolnát, ami mögöttünk van, és akkor így ez be lett falazva, és a 19. században ezt kibontották, és hát ezt találták. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy miért lett így leroncsolva ez a gyönyörű portál.
Igen, mert török nem járt itt.
Török nem járt Pozsonyban, hát aztán, hogy ilyen kegyetlen lett volna a kibromlás, az se nagyon hiszen, szóval valamilyen ok lett biztosan.
Igen, mert a domborművek arctalanokká váltak.
Hát még a figurák is ott látni, a vésőnek a nyomát, a figurákat is lefaragták. Az kimondottan a véső nyomán látni, hogy a gyönyörű dolgokat itt lefaragták, még a boltívnek a bordaíveiről is, vagy kalapáccsal leverték. Szóval itt nagyon tudatos roncsolásról van szó. Azért még látni, hogy a kapuzatnak a belső részén vannak ott ezek a gyámkövek, amelyek hát emberi arcot és ornamentet ábrázolnak. Onnan lehet látni, hogy biztosan nagyon minőséges lehetett ennek a portálnak az építmény.
Láttad-e a Szepes csütörtökben a Zápolya kápolnát?
Igen, igen. Ha jó régen, még diákkoromban, az már legalább 35 éve.
Hát az is hasonlóan grandiózus, de ez még nagyobb.
Igen. És amit a hajóban emlékeztük ezeket a szenteket, ott már nem ez a csúcsíves fiál és baldakín van elhelyezve, hanem kadlós bevégzésű, hát az tulajdonképpen a barokk, vagy a reneszánsz kornak a kezdeményezése.
Szent Erzsébetet látom, igen, Szent Klárát igen, látom,
igen.
Szent Imre herceget,
igen.
Szent Antalt és Szent Ferencet, tehát egy nagyon szép együttest alkotnak itt igen, a oszlopfőkön.
Ezeket a 19. században forogták.
Fölemeltük a csapóajtót,
megyünk be a kriptába.
A temető kápolna, a Szent János kápolna alatt, ahova tartunk éppen.
Hát ez a temető kápolna egyrészt azért érdekes, mert hát szintén ugyanabból a gótikus időből származik, és itt van az a felettünk, ez a kör alakú nyílás, amely például megtalálható a pozsonyi dom főhajójának a tetején is, megvan a Szent István domban, Bécsben, és általában egy nagyobb templomunk, mert tudjuk, ez a nyílás kötődik a passiójátékokhoz.
A föltámadás?
A föltámadás. Még a szociálat, Budapesten vettem egy könyvet, úgy hívják, hogy misztériumok és mirákulumok. Gyönyörű szövegekkel, a passiójátékok szövege van magyarra fordítva, vagy franciából, vagy latinból. És arról van szó, és most szeretnék emlékeztetni a Garamszem Benedeki urkoporsóra, amely Esztergomban van.
Keresztény Múzeumban.
A Keresztény Múzeumban, ahol a Krisztus alaknak a karja mozgatható. Azt jelenti, hogy ha keresztül van feszítve, akkor szétárt karral. Aztán, amikor betették a urkoporsóba, akkor hát össze lehetett zárni a karját. De amikor a feltámadás volt, akkor tulajdonképpen ezen a nyíláson emelték föl. Ez volt, hogy a középkorban az egész kultúra, hát a kultusz a templomban történt. Az azt jelenti, hogy megvolt a szónak a kultúrája, a kultusza, megvolt az istentisztelet, megvolt a spektákulum, hát nézettség. A látvány, igen. Hát ez volt az, amikor hát a passiójátékokat bemutatták, amelynek a fő hát egy olyan csúcspontja, amit már a barokkban a zenés passiók, hát a Bachra, Händelre gondoljunk, igen, a Máté meg a János passió, és ezt tulajdonképpen eljátszották, szóval a színház, a zene, az elhangzott szó, az minden a templomban történt.
Bizony.
És ez a nyílás, ebben az nyílás, hát itt meg lehet, hogy a ferencesek így egymás között szintén, hát tulajdonképpen a passiót, mert ez a nyílás, én nem tudom, hogy másra mire.
Most, hogy hallgattam ezt a magyarázatodat, a kultusz szó teljesebb jelentést nyert.
A kultúra, a kultusz.
Kultuszminisztérium, abban bemondta a vallás és közoktatási minisztérium, de hogy a kultuszban mind a kettő benne van. Persze. Tehát a kultusz egy micsoda gazdag tartalmú szó most lett világos számomra.
Na most aztán csak úgy az építés történet. Majdnem mindegyik kőben van egy úgynevezett mesterjegy.
Uh-huh. Aki faragta?
Aki faragta. Tudom, hogyha elvégezte a tanoncéveit, az lehetett vagy fafaragó, kőfaragó, vagy szabó, vagy csizmadi, akkor általában a középkorban 2 vagy 3 évre még vándorolni. Igen, és különböző mesterekhez elment, aki adott neki egy igazolást, hogy igen, itt és itt volt. Akkor visszatért, akkor a kőfaragóknak joga volt négyzet osztással, vagy négyzet szorzással, és háromszög és kör segítségével megalkotni a mesterjegyét. És amikor ő részt vett egy ilyen építkezésen, akkor a mesterjegyével látta el a kőnek a felületét. Itt látjuk egy háromszögbe írt másik háromszöget, itt is látjuk. Ezek mondjuk hát derékszögűek.
És hol nyugszanak a ferencesek?
Itt néhány nagyon idős ferences temettek el, aztán van egy a Pozsonyban a legelégibb temető, a Szent András temető, a létező temető. Ott van nekik egy sírkertjük, és hát itt a Florida csak 96 éves korában hunyt el, talán 10 vagy 15 évvel ezelőtt őt ide temették.
Itt vagyunk a refektóriumban, ahol készülnek a misére a zenészek.
A zenészek készülnek a misére. Ez a magyar történelemből nagyon fontos helység. Hát persze most a
hatalmas, szép refektórium.
Ebben a helységben még a gotikus időben, szóval 1526. decemberében, Mohács után a nyugat-magyarországi rendek itt gyülekeztek ebben a helységben. Itt választott meg Ferdinándot, igen.
Tehát országgyűlés volt itt, a királyválasztó.
Királyválasztó itt, ebben a helységben itt. Itt a második bejárat fölött van egy emléktábla. Itt látták vendégül Ferenc József királyt.
A magyar királyok történetében nagyon fontos szerepe van ennek a ferences templomnak. A koronázás 11 néhány esetben a pozsonyi domban volt, igen, a Szent Márton domban, de első útjuk ide vezetett a királyoknak.
Aztán, igen, első útjuk ide vezetett. Mária Terézia aztán rendeletbe hozta, hogy a ferences templomban a magyar híveknek is minden nap misét kellett szolgálni. A ferences templomban. Hát akkor már biztosan a polgárság között is voltak magyarok, és hát mielőtt itt volt az országgyűlés, hát akkor tulajdonképpen a itt lakók, akik mondjuk itt tartózkodtak. Tehát ennek az a jele, hogy azért magyar lakossága is volt Pozsonynak.
És Mária Terézia rendelete nyomán most is itt a magyar mise.
Hát rendelete, igen, jó van, elfogadom.
Köszöntöm körünkben a Magyar Katolikus Rádió kedves munkatársait, és mindazokat, akik együtt ünnepelnek, együtt imádkoznak ma az Öröm vasárnapján.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.